Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy öröm számomra, hogy ismét beszélgethetünk és készíthetek riportot Hajdók Zsókával, aki hát 72 éves, de nem látszik 50-nek, és alig, hiszen olyan életenergia sugárzik belőle. A József Attila Irodalmi Kör tagja, számtalan irodalmi díj birtokosa, nagyon különleges módon tudja gyógyítani, egyensúlyban tartani magát, lelkét, testét. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, hiszen mindegyike nagyon fontos, de talán egy picit a gyermekkorból fogunk indulni. Zsóka, neked nem volt könnyű életed, és talán az inspirációk is onnan indulhatnak. Hogy indult a te életed? Korán egyedül maradtál.
Igen, korán egyedül maradtam. 13 éves voltam, amikor édesanyám meghalt, és onnantól kezdve az egész falu Őrhegy népe segített nekem. Senkinek nem jutott eszébe az, hogy engem állami gondozásba adjanak, vagy bármit is, hanem mindenki jött, a korombeliek, a felnőttek segíteni. Na most akkor 8. osztályt kijártam Dámócon, 3 kilométerre volt tőlünk északnak, és minden reggel el kellett gyalogolni, délbe haza, képzeld, de amikor alig volt kenyér, vagy ilyesmi, akkor mindig adtak a osztálytársaim egy fél karaj kenyeret, vagy valamit, vagy egy körtét, vagy egy almát, vagy valamit, akkor hazaértél ilyen 3 óratájba gyalogosan, és akkor az úton már majd összeesel, és akkor hazamész, és akkor pláne télen hidegház, befagyva az ablakok, azért írtam meg a Jégvirág az ablakon című novellámat, amit Szegeden a Kincskeresőnél 3. díjat nyertem vele 1976-ban. A mi generációnk volt már az, akiből lett, mondjuk úgy, hogy én is újságíró is lettem, akkor tanárnő, gyógyszerész, orvos, de azok, akik akkor nekem segítettek, az igazán ilyen paraszti munkából éltek, de ez az életmód megtanított bennünket, nem csak engem, a többieket is, hogy nekünk állandóan dolgoznunk kell, tehát hogy szorgalmasak legyünk, mindenből valamit csináljunk. 10 éves koromra már tudtam főzni, begyújtani a sparhelyzba, tudtam vinni nekik ebédet ki a mezőre, mert akkor már tél volt. Elvették a földünket, elvették a tehenet, úgy megsirattuk, hogy ugye az volt az étel, mindenféle. Tehát ebbe a közösségbe éltem, a gyász év alatt 4 asszonyt hozott bemutat. Közben meg engem fölvettek a cigándi gimnáziumba, akkor volt első gimnázium ott a Bodrog közön, és hogy majd járok. De most egyedül voltam hétközben otthon, és ugye ott volt a disznó, a csirke, a kacsa, a ház, minden, akkor na jó, segítettek nekem a szomszédsrácok, fát vágtak, behorták, tengerit morzsoltunk, mindenfélében segített mindenki, hoztak egy tányér levest, vagy valamelyik gyereket átszalajtották, gyere ebédelni, mikor már 3 óra, akkor hazamentél. Hát néha úgy nem igazán mentem át, vártak, nem mentem, akkor hozták a kislábasba, passzújlevest, vagy bablevest, vagy bármi volt.
Ugye említetted, hogy édesanyád meghalt, és azt is, hogy többször említette, hogy készültünk a beszélgetésre, hogy olyan kalandos élete volt, terhelt élete volt, hiszen 7 éves kora óta árva volt édesanyád is, hogy megírná az életét, és hogy egy kicsit ez neked is inspiráció volt, hogy írjál, mert akkor te majd megírod. És már kisiskolás korodban jól írtál, erről mesélj nekünk.
Igen, igen, a színdarabot is írtam, és nagyon sokat füzetlapokra ide-oda írt, sőt, még nagyon jól rajzoltam, meg festettem. Úgy én voltam az osztályban egyik az, aki mindig is akkor segítettek a srácok, valaki segített nekem a matekot megcsinálni, és akkor én meg rajzoltam helyett egy vizsgarajzot, hát volt ilyen is. És akkor onnantól kezdve elkezdődött, hogy édesanyám meghalt, és akkor elkezdődött bennem a szívembe, hogy mivel olyan nagyon beteges gyerek is voltam, hogy én majd meggyógyítom az összes gyereket, de megírom édesanyámnak az életét, hogy ő legyen a, mert nem tudtam, hogy akkor az a múzsa, de hogy majd én meg fogom írni. Amit ő elmesélt nekem, azt én majd mind meg fogom írni. És akkor innen jöttek a szüleink, nagyszüleink mesélik, mikor édesapám meghalt 1976-ban, akkor találtuk meg a nagymamáról a képet, ami el volt dugva, de onnan indultam ki a mesélésbe, és akkor, mikor 76-ban a kincskeresőhez elvittem, akkor levittem ezt is. De mondták, hogy nem odavaló, hanem elvitték a Tiszatájhoz.
Gyermekkorodban már akkor írtál verseket is. Azt is tudom, hiszen beszélgettünk, ahogy készültünk erre az interjúra, elég korán Budapestre is fölkerültél, ami szintén azt gondolom nagyon megedzett téged. Hány éves korodban és milyen körülmények?
A nyolcadikat elvégeztük, tehát 1964-ben elvégeztem a nyolcadikat. Ugye édesapa megnősült, hozott oda egy szép asszonyságot, és nem egyeztünk, annak is volt családja, és akkor a szomszéd lányok felmentünk Pestre, 14,5 voltam, és akkor nem kaptunk munkát. Tehát azt hittük, hogy fölmenjünk Pestre, majd mindjárt dolgozunk, meg mindjárt lesz minden, és közben semmi se nem volt. Egy pár éjszakát az egyik buszkalauz lány, Marikának, ő is albérletben lakott, és akkor még kerestünk valami kis albérletet, addig ott a konyhába a földön aludtunk, a barátnőmmel, ilyen rossz, ma is érzem a hátamon, hogy milyen rossz volt, ilyen konyha köven ott aludtunk, november volt, november elsőjén mentünk föl. Még végül is ez a nénike a szomszéd néniét megkérte, és akkor oda mehetünk albérletbe.
És mit dolgoztatok? Hiszen 14 évesen azért mai észre elképzelve szinte lehetetlen.
Hát nem is vettek föl sehova 16 éven alul, hanem az egyik boltba ki volt írva, hogy 6 órás kisegítőt keresnek. És akkor, na, mondom, majdnem úgy volt, hogy hazajövök, mert nem vesznek fel sehova 16 éven alul, és akkor ez a Nagyszombat utcai közért volt megyeren, és akkor oda elmentem, mondták, hogy menjek be a központba, oda Újpestre, és bementem, és fölvettek 6 órás kisegítőnek, 503 forint volt a fizetésem.
Jöjjön egy zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hajdók Zsókával, a József Attila Irodalmi Kör tagjával. Maradjanak velünk!
Jól lép! Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Hajdók Zsókával, ami egy életút interjú. Nyilván nagyon rövidítenünk kell, hiszen szerteágazó és rendkívül gazdag a te életed, mondhatni, a nehézségekkel tele, amik nagyon megedzettek téged. Ugye ott tartottunk, hogy édesanyád meghalt, 14 évesen Budapestre kerültél, végül találtál egy kisegítő munkát, de közben nagyon ügyes diák voltál az általános iskolában, már színdarabot írtál, verseket, stb. Ugye a hit mit jelentett számodra ezen nagyon nehéz körülmények között?
Egy édesanyám, meg én görögkatolikus voltunk, édesapa, meg a két bátyám reformátusok. Mi falunkban nem volt templom, hanem így a Bacskai nénének volt egy kis szobakonyha, a szobában volt egy kis ilyen kis kápolnaszerű, oda jártunk minden vasárnap, ahol az egyik tisztelendő jött, a református görög római katolikus, de otthon édesanyja Jehova tanúival már tanulmányoztak. És én 56-ban mentem föl iskolába, és akkor már nekünk volt egy nagyon leszakadt fedelű bibliánk, édesanyja az életet tanította. És ezt én nagyon fontosnak tartanám, hogy akár megtanul az ember földrajzot, vagy bármit, de az életet nem tanulja meg, hogy mit kell tenni. És akkor édesanyja mindig akár gyúrt, vagy mosott valami, és akkor elővette a Bibliát, és mondta, hogy na, most ezt olvasd, na, most azt olvasd, a kiemelt részeket meg többször el kellett olvasni, hogy megjegyezzem. És ő engem akkor 11-12 évesen haláláig ebből tanított. Ebből tanított, és én rengeteg dolgot megjegyeztem, és mindig mondta, hogy e szerint éljek, aki megdob kővel, az dob vissza kenyérrel. Annyi bibliai ige benne maradt a fejembe, a szívembe, hogy bármilyen problémával küzdöttem, akkor az volt, hogy azt mondja Isten, hogy ne félj, hiszen veled vagyok, én megsegítelek, a jobbodon vagyok.
Tulajdonképpen ez az erő már veled volt kisgyermekkortól kezdve, ami talán a nagy nehézségek között átvitt téged. Budapestről hogy kerültél Kiskunhalasra?
1968-ban férjhez mentem, megismerkedtem ott egy buszvezetővel, és 69-ben lejöttünk Kiskunhalasra, mert a férjemnek a szülei Kiskunhalason laktak. Ki volt mindjárt állás a állami gazdaságban, én meg keresgéltem, és végül a házipari szövetkezet szőnyeg szövödébe kerültem.
Kettő gyermeketek született. Hogyan alakult az életed? Hiszen ugye te azért egy komoly irodalmi vénával rendelkező ember voltál, illetve hát nagyon komoly öngyógyító utakat ismertél meg azóta, amikről majd hamarosan mesélni fogsz. Szóval ezek hogy jöttek be az életedbe? Maradt az írás és a gyógyítás, hogy úszott be az életedbe?
Hát mert ez mind benne van a Szentírásban, a Bibliában is, ugye? És akkor, mikor én nagyon beteg voltam 40 éves koromban, azt hittem, hogy most már kész, gyomrom volt, az egész gyomrom el volt sebesedve, és nem tudtam még enni se, és akkor addig mindig olvasom a Bibliát, és akkor Bibliában megkerestem a Jobb könyvébe, az, ami van egy ige, hogy legyen üdébb a testem, mint ifjú korában, térjen vissza fiatalos erejének napjaihoz. Na, én ezt kiírtam mindenhova, és megjegyeztem, és ez vonzott engem, hogy ha Isten, a Biblia az igaz, minden benne, amit megír, azt nyomja, hogy be fog következni rajtatok. Akkor be fog ez következni rajtunk. Hát jó 10 év múlva következett be, mondjuk már akkor a kórháznál dolgoztam, 1980-tól,
Az öngyógyítás hogy jött? Tehát ugye mondtad, hogy kerested az utakat, és 10 év múlva megtaláltad, és tulajdonképpen ez mit jelent?
Ez azt jelentette, hogy mikor behívattak, hogy rossz a szövettanom, hát mit tudott mondani az orvos? Mondta, hogy most fedezték föl a ráknak van, vagy 200 fajtája, és ezt most fedezték föl, hogy akinek gyomorfekéből elhatalmasodik, és végül is az egész gyomrom elsebesedett.
Gondolom, ezt az is segíthette, hogy alig tudtál enni akár a pesti idők során. Igen. Éppen igen. Azt tetted, ami jutott. Na és hogyan gyógyultál meg egy rák? Azért elég megijesztő.
Király Gábor volt akkor ilyen életreform táborok, és akkor Gábor szólt nekem, mert jártam előtte a Forrásklubba, és akkor szólt, hogy menjek el, és Kunfehérton volt egyszer a Bigerbai, tartott aztán a Badnai tanár úr, és én mindegyikre elmentem, és nagyon csoda volt ott, hogy nem ettünk húst, csak zöldségeket, földobott bennünket egy hét alatt. Akkor azt mondtam, na, én ezt fogom, megcsinálom, és fölmentem hozzá Budapestre, és az iris diagnosztikából megnézte, hogy hol van az egész testemben, mi a rossz, hol van daganat, hol van ez. Akkor én azt is kitanultam, mert pont akkor megjelent egy könyv, kitanultam, de attól, hogy kitanulok valamit, attól még nem gyógyulsz meg. Hiába mondom bárkinek is, hogy na, ezt csináld, azt csináld, ha nem csinálja, akkor kész.
És innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, hiszen Hajdók Zsóka, aki a József Attila Irodalmi Kör tagja, számtalan vers novella írója, élettörténetében vagyunk, és hogy a nagyon csodálatos gyógyuláson ment keresztül, és erről mesél nekünk, hogy hogyan is történt ez. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Hajdók Zsókával, és a gyógyulásnak egy csodálatos útján mentél te keresztül. Ott tartottunk, hogy a iris diagnosztikát is megtanultad, elindultál úgymond rákos diagnózissal a gyógyulás útján, nem ettél húst, és már egy életreform klub után kifejezetten jobban érezted magad.
Igen, ez is benne van a Szentírásban egyébként, hogy jó nem enni húst, jó nem inni bort. Le kellett mondom olyan dolgokról, a süteményekről, a tortákról, a mindenfélékről, azért, hogy jobb legyen. És akkor volt olyan, hogy még mikor a sebészeten dolgoztam adminisztrátorként, akkor ott a Marász főorvos úr, sajnos meghalt, ő a gyomorfekélyes betegeknek ajánlotta egy 3 hetes kamilla kurát, tehát 3-szor evés előtt, egy fél órával, ha megittük a teját, 10 percig hason feküdni, 10 percig háton, jobbra, balra. És én ezt végig csináltam, nem csak 3 hetes kurát csináltam, hanem még többet. És mikor eljártam a életreformtáborokba, ott még több mindenféléket tanultam. Én ezeket mind lejegyzetettem, és itthon megcsináltam. És akkor ki kellett próbálnom, hogy az én szervezetem ezt, vagy azt, vagy amazt szereti-e, jó neki, nem jó. Akkor valami nem volt jó, hasfájas, vagy bármi előtörtént, akkor én azt mondtam magamban, hogy jó, akkor még egyszer kipróbálom, és akkor kipróbáltam valamit 5-ször, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez nekem nem jó, akkor másikat. És akkor összevásároltam, hogy benne a szobában van legalább 200-300 ilyen orvosi könyvem, orvosi természet. Én azt mind elolvastam, és akkor így segítettem magamnak a gyógytejákkal, hogyha minél több gyógytaját iszunk, összekeverjük, akkor az még több. Ha vizet iszunk, az tisztít. Ha gyógyteát iszunk, az gyógyít. Akkor a bevitel, a nyers dolgok, tehát hogyha megfőzzük, mondjuk a céklát is megfőzöm, akkor már az enzimeket megfőztem. Akkor úgy kell lereszelni. Akkor mostanság is úgy csinálom, hogy a retek például, az is tisztít, retek. Akkor most nem tudom elrágni, akkor lereszelem ilyen babareszelőn, és akkor úgy fölöntöm, és úgy megeszem.
Mennyi idő múlva volt ennek hatása? Tehát látszik, hogy végtelen energia van benne, tehát nagyon elszánt voltál. Mennyi idő múlva jöttek a gyógyulások?
10 év. 10 év volt. 10 év múlva, tehát akkor még 40 évesen ilyen 40-45 kiló voltam, és nem változtam. Olyan voltam, nem volt erőm egy ilyen mint egy nagy óriás itt a mellkasomat átfogja, és nem tudtam menni. Csak ültem, és akkor elkeseredtem meg minden. Tehát 10 év kellett hozzá. Na most ezt úgy mondják, hogyha valaki beteg, bármilyen betegségben vagyunk, és akkor azt mondták nekem, hogy 40 éves vagy, akkor minden 10 évre egy év gyógyulást kell adni. Tehát akkor 40 éves voltam, akkor mondom 44. Akkor 4 évet adtam rá. De amikor mondtam magamban, jó, nem 4-et, hanem 6-ot. És akkor mindenféléket próbálgattam. És akkor úgy, hogy 50 éves koromra volt ez, hogy elkezdtem féldekákat hízogatni. A belső lelkem az már erősebb volt, de a testem az nem tudott utána menni. Na, meg a hóbajárás is volt, hogy azt mondták, hogy már mindig gyerekkoromtól állandóan folyt az orrom. A nyáron se tudtam zsebkendő nélkül lenni, és azt mondta a vadnagy tanár úr, hogy nem az a baj oka, hogy maga megfázott, azt mondja, nyugodtan kimehet január közepén 10 fokban már metszeni a szőlőt, hanem az a baj, hogy mindig többet eszik a kelleténél, meg összeeszünk egyszerre rengeteg dolgot. Na most ezt ki kellett mostanra már válogatnom, hogy eszek egy krumplipürét, aludtejjel, kész. Vagy vacsorára egy jó szalmakrumplit, kész, ennyi. És akkor jól tudok lakni, de ez egy nagyon hosszú folyamat, és most én ezen dolgozom, hogy már vannak fotók is, meg már két sorozat meg is jelent a Nyírségi Gondolatba erről, hogy hogyan vittem tovább a gyógyulásomat az évekkel, és akkor most a harmadik részen dolgozom, de azokhoz már bibliai igéket írok ki, mert mindennek van. Mert mikor el vagy keseredve, azt mondod magadba a zsoltárokból, hogy elmémet emésztő gond, szívemet félelem gyötörte, úgy látszott, hogy nincsen számomra segítség, de én bízván bíztam az Úrban, és ő hozzám hajolt, és a kiáltásomra hallgatott. Tehát az van ugye, hogy közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. De ha valaki nem olvassa a Szentírást állandó jelleggel, akkor nem tudja. És annyi titok van benne, mert még így is azt mondta, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, hogy mit ad Isten az őt szeretőknek.
És te az voltál, aki ebbe belekapaszkodott, és végig is csináltad. Sőt, itt ahogy készültünk, mondtad, hogy kerted van, amiben mindenféle gyönyörű növényeket megtermelsz, Magyarország legszebb konyha kertjeire is beneveztél.
De igen, 3 évvel ezelőtt oda meg úgy kerültem, hogy a 2015-ben a Sorsok házat ott szervezték, és ott szólt az egyik ismerősöm, hogy gyere már, kapunk ingyen palántát. De én azt sem tudtam, hogy hogyan van ez. Elmentem a palántákért, és akkor közben kellett ilyen szerződést kötni, hogy havonta jönnek ellenőrizni. 4 havonta jött 4 tagú bizottság. És akkor azt mondtam magamban, hogy ó Istenem, hát ugye teremtő adja nekünk a növényekben, nekünk csak az a gondunk, elvetjük a magot, meg esetleg meglocsoljuk, de a növekedés istené. És akkor megbeszélek is egyébként a virágokkal, meg a növényekkel, és az olyan csoda, amikor a bab, a borsó, a dinnye, hát annyi dinnyém volt minden évben. Na és akkor így beneveztem, és azt hiszem 2020-ban ki is jöttek a tévétől, be is mutatták a kertemet. Például a mozgás, tehát hogy reggel már fölkelni napfelkelt előtt, kiülök egy kicsit, a napfelkeltét egy 10-15 percig kell belenézni a napfelkeltébe, akkor nem vakít el, de viszont a szemnek élességet ad. Akkor 9 óráig van ilyen gyógyító erő, utána már ugye nyáron pláne nagyon meleg van, akkor nem. És akkor én lemegyek, és én szépen kapálgatok szeretettel, sőt ki is öltözök ilyen kis csipkékbe a kertben, nem csak úgy lemegyek ilyen rossz ruhákba, és akkor én ott szépen el vagyok. És akkor egy óra hosszát kapálgatok, gerebjézek ezt, azt, akkor leülök, csináltam ilyen pihenőket, ilyen rönkökből pihenőket, és akkor leülök, akkor vagy leviszek magamnak egy kávét, egy kapucsinót, vagy egy kis reggelit, és akkor ott el vagyok, és akkor gyönyörködök minden, és ez is az, hogy gyönyörködök Isten műveiben, mert ő látszik, azt mondják, hogy sokan, hogy mert nincs Isten, de hogy nem előttünk van ez a szeretet, meg mindenféle.
Csodálatos ez a dolog, és látszik most már, és tudjuk is most már, hogy honnan van az erőd. Innen fogjuk folytatni, Hajdúk Zsókával beszélgetünk, és egy picit arra kanyarodunk, hogy mit jelent számára az írás. Maradjanak velünk!
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai életút interjút Hajdúk Zsókával, akin látom, hogy elfárad abba, hogy össze kell fogni azt a végtelen sok izgalmat, amit átélt az életében, és csodát. A hit, illetve hát a kitartás része volt mindig az életének, és hogy a csodálatos gyógyuláson kívül, ahogyan a rákból meggyógyítottad magadat, az Úristen és hát egy csomó könyv segítségével. Most egy picit az írás felé kanyarodunk, hiszen számtalan írásod van, versed, novellád, sőt, egy csomó díjat is kaptál. Ugye azt tudjuk, hogy már gyermekkorban nagyon ügyes voltál, mindig a Hajdúk csináld, megmondd el, stb. Igen. De hogy ez mikor kanyarodott élesebbe, erősebbe az írás az életedben?
Hát a legkomolyabban 1976-ban, mikor akkor még az újságokban benne voltak ilyen pályázatok, és akkor én megnéztem, és akkor a kincskeresőnek kellett írni gyerekeknek pár oldalt, és én akkor megírtam a Jégvirág az ablakon című novellámat, egy napomat írtam meg a gyerekkoromból, 13 éves koromból, és azzal én egy országos pályázaton harmadik díjas lettem, és akkor utána levittem Szegedre a szüleink, nagyszüleink mesélik, a Tiszatájnál szintén lehívattak, hogy kellene az írói indulásomról beszélni, de így nem akarták lehozni, akkor választanom kellett egy ilyen írói nevet, és akkor
ajánlom. Mi az írói neved?
Hát ez a Hajdúk Zsóka így maradt, mert igazából Hajdúk Erzsébet vagyok. Mikor már ilyen tinédzserek voltunk, akkor négyen voltunk a baráti körbe erzsébetek. És hogy így egymást megkülönböztessük, én lettem a Zsóka, lett az Erzsike, lett a Böbe, meg a Kisböske. És akkor így tudtuk, és akkor maradtam Hajdúk Zsókának.
Hány éves voltál te 1976-ban, bocsánat, de...
26.
Akkor 26 évesen nyerted úgymond az országos harmadik díjat. Azért ez felvillanyozott.
Igen, Kecskeméten volt a barátnőm, a Vörös Julika, ő a Forrásnál volt titkárnő, szerkesztő, meg minden, és nagyon jó barátság lett közöttünk, meg a férjével is. Ők is írtak, mindent faragtak, mindenféle tehetséget kihoztak ők is magukból, és ez egy nagyon nagy barátság volt. És a Julika még szerkesztett is egy lapot, amit havonta küldött el, csak ilyen írógépes volt, és akkor egymást biztattuk erre-arra, és akkor utána 77-ben volt egy riportpályázat, kellett írni egy történetet 77-ben, és akkor megírtam egy néniről, egy itteni néniről egy riportot, és azzal szintén egy országos pályázat volt. Második díjas lettem, kaptam egy 2000 forintot Istenem, egy havi fizetés, fölhívtak bennünket az Újságíró Szövetségbe, sokan voltunk, na én voltam a második díjas, meg még felvételi nélkül felvettek az újságíró iskolába. Akkor még akkor varónő voltam a Csipkeházba, és akkor mondta, írtak egy levelet, hogy élek-e ezzel a lehetőséggel. Hát jó, akkor elmegyek. Hát egy évet bírtam csak kijárni, mert ugye akkor voltak a gyerekek ilyen kisiskolások, akkor a Varodába dolgoztam, akkor jártam a 78-79-ben jártam az újságíróiskolába, minden héten kedden kellett menni. Éjfélkor jöttem mindig haza, akkor nem örült a család, és hát mondjuk segített annyit anyusom, hogy az óvodából elvitte haza a kislányt, akkor szerdán menni kellett a Varodába, ott meg már reggel 6-ra, mert akkor volt a szállítás, tehát nagyon-nagyon meg kellett küzdenem, de viszont rengeteg dolgot megtanultam. Tehát ezt is megcsinálom, azt is, ha elvállaltam el, és akkor ott, mikor 79, hát azt hiszem május elején volt az évzáró, a Rózsa tanár úr meg kinevezték a Rádió Párizsi Tudós és hamarabbra hozta. És akkor ott az évzáron Rózsa tanár úr azt mondta, hogy sokat kiemelt, úgymond, hogy mondta, hogy ha nem akarják, hogy elkallódjak, ezért felajánlják nekem, hogy Pesten, amelyik szerkesztőségbe akarok én menni, akkor oda mehetek. Most akkor itt van a két kis gyerek, megvettük akkor ezt a tanyát, akkor vezették a villanyt, és akkor én nagyon szépen megköszöntem, hogy köszönöm szépen, én ezt nem tudom elvállalni.
Hogyan folytatódott az írás? Gondolom, hogy nagyon nehéz szívvel, vérző lélekkel mondtál nemet, de hogy az életed mást adott feladatul. Hogyan folytatódott az írás az életedben akkor?
Aztán még írtam hangjátékot, mert főkért a rádió, hogy az ifjúsági osztálynak írja. Innen messziről nem olyan. Most én följárjak Pestre. Akkor volt 70-es évek elején a Zsigrai Julika néni, ide költözött az írónő Halasra, őt megkerestem, és ő nagyon-nagyon aranyos volt, éppen most van a nyírségi gondolatban az a búcsú levél, amit a temetésén én írtam, én mondtam el, nagyon sokat segített. Tehát mindig kell az embernek, akik bármilyen tehetségben van, mert nagyon sok ember van itt Halason is, aki bármit tudna csinálni, csak nem meri, nincs, aki segítsen. És ezért nagyon jó az irodalmi kör is, hogy egymást biztatjuk, egymásnak szólunk, na olvast fél, amit ő fölolvas, abból nekem valami eszembe jut régről, és akkor már meg tudom írni. És ez az írás olyan, hogyha nem írod ki, akkor az úgy szorongat, hogy benne van a fejedben, már hallom a párbeszédet. Na, és akkor írtam még színdarabot, és Kecskeméten volt abban az időben színdarabpályázatok, oda is írtam egy színdarabot, utána édesapámat írtam meg a rádiónak. De és akkor az írás az olyan, hogy megörökíted azt a részt, mert a fotó olyan, az egy pillanat. Lefotózod azt, amit látsz, hogy úgy gondolod, hogy most ez nagyon szép, és az írásban pedig az van, hogy vannak olyan pillanatok, amit meg kell írnod. Itt-ott beszélik a hátad mögött, vagy látod, vagy elmesélik. Na most nagyon sok volt olyan, hogy jaj, képzeld el, csak neked mondom. Na most olyan csak neked mondom, akkor azt nem írom meg, nem is lehet, de innen-onnan lehet egy-két mondatot kiszedni.
Ahogy beszélgettünk a készülés során, mondtad, hogy ez az ihlet, amiről most beszélsz, ez annyira fontos, hogy ott kell legyen a papír az ember mellett, igen, és le kell jegyezze, mert utána elsuhan, ha nem jegyezzük le.
Igen, ez így van, úgyhogy számtalan vers vagy kis történet elkallódott már tulajdonképpen, már most azt mondom, na, nem is olyan fontos, viszont akkor jártam az újságíróiskolát 79-be, akkor a művelődés osztályról a Szemeredi Laci fölhívott, hogy megbíz engem a kulturális rovat, akkor még Halasi Hírek volt. Na és akkor azt a Múzeumkert estéket legalább 5-6 évig, nem tudom, meddig írtam, akkor utána 87-ben alakult a Halasi Tükör, akkor oda hivatott a Földi Lajos, hogy számíthat-e rám is, mert több is ott volt, csak odaültetett magam elé, mert mondta, hogy ez lesz a Halasi Tükör lesz az ország legelső városi lapja, és ő szeretné megcsinálni, ő is tanult újságírást az egyetemen, és akkor így írtam.
Mai nap is aktívan írsz?
Igen. A nyírségi gondolatban rendszeresen jelennek meg verseim, riportjaim, novelláim, fotósorozatom, van a Isten szíve képekben, akkor néhány sor a fotókhoz. Amit én megalkotok bármiből, akkor én ezt lefotózom, akkor a szív alakú mindenféle képek, és akkor ezeket csinálom. De tele vagyok tervekkel, de annyi tervem van, hogy nem fér a fejembe. Akarok csinálni majd egy gyógykertet, már mondogattam is, meg meg is írtam a rádiósoknak, a tévéseknek, hogy meg kellene csinálni nekünk azért, mert annyi mindenféle dolog lehet úgy, hogy nem is tudod, hogy létezik. És az kellene minden embernek, hogy mindenki, akárhány éves, ha 70-80-100, hogy tudjon önállóan, ne éveken keresztül, vagy hónapokon keresztül feküdjön, mert azt hiszi, hogy nincs kiút. Van, Isten mindenkinek segít.
Ez legyen a végszónk. Csodálatos a te életed, maximálisan ezt húzza alá, ez bizonyítja be, akár az életed közvetlenül, akár a gyógyulásod, akár az elkötelezettséged a természet iránt, akár az írásaid. Megígérhetjük a hallgatóknak, hogy az írásaiddal, novelláiddal, saját felolvasásodban találkozni fognak az Irodalom az Éter magazinban. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és adja Isten, hogy ez a végtelen erő, ami benned van, tovább tudja működni mindannyiunk, és önmagad hasznára. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálam, és beszélgethetünk, de hát csak a negyed részét sem mondtam el.
Reméljük.
Remélem legközelebb, mert kellene egy ilyet, hogy a gyógynövények titkai.
Megígérjük, hogy ezt is el fogjuk készíteni. Hamarosan találkozni fognak vele hallgatóink. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Hajdó Zsókával beszélgettünk, aki a József Attila Irodalmi Kör tagja, de hát végtelen sok mindennel foglalkozik, ebbe kóstolhattunk most egy picit bele. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.